a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Évértékelő beszédet tartott Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök meghirdette a 100 új gyár programját, de a 2 és 3 gyermekes anyák személyi jövedelemadóját is elengedik életük végéig. Ezen felül a nyugdíjasok idén az év második felében áfa visszatérítést kapnak. Bevezetjük a CSED és a GYED teljes jövedelemadó mentességét, jelentette be Orbán Viktor évértékelőjében. A miniszterelnök elmondta, érkezik a 2-3 gyermekes édesanyák SZJL mentessége is. A 3 gyermekeseké 2025. októberében egyszerre, a 2 gyermekeseké 2026. januárjától lépcsőzetesen. Orbán Viktor bejelentette azt is, hogy a magyar nyugdíjasok az év második felében áfa visszatérítést kapnak néhány alapvető élelmiszer után. A magyar miniszterelnök belengedte a következő árstoppot is, ám ezt egyelőre még nem akarja meglépni a kormány. Orbán Viktorék abban bíznak, hogy az áruházláncok saját lehetőségeiken belül megoldják az infláció letörését. Ám ha ez nem történik meg, bevezetik az árstoppot. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a készpénz használati jogot bele kell tenni az alkotmányba is. Meg lehet, hogy a digitális pénzé a jövő, de nem akarunk a bankok rabszolgái lenni, fogalmazott a miniszterelnök. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek metropolita vehette át idén a Hitpajzsa díjat. A kommunizmus magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából évente odaítélt elismerést a kecskeméti piarista iskola gimnáziumi dísztermében vehette át. Lezsák Sándor az országgyűlés alelnöke köszöntőjében arról beszélt, nem lehet összesűríteni 100 millió ember szenvedését, halálát 24 órába, akik az istentelen kommunista erőszak tombolásának áldozatai lettek. A Hitpajzsa díjat 2002-ben alapította Horváth Béla, volt NDF-es és kisgazda politikus, korábbi országgyűlési képviselő és a 2008-ban elhunyt Gyurkovics Tibor író. Olyan papoknak, szerzeteseknek ítélik oda minden évben, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz. Az önkéntesség erősítését, innovatív megoldások keresését a legsúlyosabb társadalmi problémákra, valamint a hit szerepének tudatosítását tartja a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat legfontosabb feladatainak, Szabadhegy Péter, a Szeretett Szolgálat új elnöke. Szabadhegy Péter, akit február 15-én választottak meg a Szeretett Szolgálat elnökének, arról beszélt. A Máltai Lovagrend karitatív szervezetének feladata továbbra is a rászorulók, a szegények, a betegek szolgálata és a hit védelme. Ugyanakkor, amíg Kozma Imre atya vezette a Szeretett Szolgálatot, a hit kérdése és az, hogy mit képvisel ebben az értelemben a Szeretett Szolgálat, nem volt kérdés, egyszerűen azért, mert ő pap volt. Meglátása szerint az, hogy mostantól személyében világi vezetője van a szervezetnek, lehetőséget ad arra, hogy tudatosítsák, újra gondolják, hogy mit jelent számukra a hit védelme, és hogy milyen szellemiségben végzik szolgálatukat. Szabadhegy Péter fontos feladatként említette a visszatérést a gyökerekhez, az önkéntesség megerősítésével. Köszönet illeti a Rákóczi Szövetséget azért, mert immáron 3,5 évtizede fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy tudatosítsa mindenkiben a magyar nemzet egységes, mondta Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten, a Rákóczi Szövetség rendezvényének megnyitóján. A miniszter a Szövetség Kárpát-Pedencei Középiskolás vezetői fórumának megnyitóján a Lónyai utcai református gimnáziumban mondott beszédében kiemelte. A Rákóczi Szövetség ezt nem jelszavak vagy elvi deklarációk szintjén teszi, hanem a mindennapi munkában. A magyar nemzet egységének legszebb példája, hogy a fórumra érkezett több mint 400 diák mind magyarul tanul, és mind olyan területről érkezett, ahol szép számmal élnek magyarok. De ettől még nem csupán Magyarország, hanem a szomszédos ország fennhatósága alatt is élnek, tette hozzá. Sport. Dárdai Bence, a Wolfsburg labdarúgója, a német helyett a magyar válogatottat választotta, és döntését már a Nemzetközi Szövetség is jóvá hagyta. A FIFA honlapjának országváltási aloldala szerint pénteken jegyezték be, hogy a 19 éves támadó középpályás immár nem a német, hanem a magyar szövetség fennhatósága alá tartozik. Végül az időjárásról. Délnyugat felől tovább terjeszkedik a felhőzet, ami főként a Dunántúl déli és keleti részén, valamint a Duna-Tisza közén okozhat erősen felhős vagy borult időt. A legalacsonyabb hőmérséklet a felhős tájakon általában mínusz 5 és plusz 1, míg másút mínusz 10 és mínusz 6 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Az est hangjai.
Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Molnár Andrást hallják. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünk következik, de előbb a stábról a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas szombat estét kívánok mindenkinek. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a nap hátra lévő részében. Hamarosan Beszélő könyvek című műsorunkkal jelentkezünk. Ebben Anatole France Riké érkezése című írásának második részét Szacsvai László olvassa fel. 20.35 től Szerzetesek fél órája című műsorunkkal jelentkezünk, majd 21 órától hírek, ezután a Zenemesterei című műsorunkat sugározzuk. 22 órától híreket mondunk, majd kezdődik Egymás közt című adásunk. Az Országos Lelkipásztori Teológiai Napok tavalyi eseményére emlékezünk, Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános, püspöki biztos, a Lelkem csak az Úrnál csendesül el címmel a szentségimádástól tartott előadást, ezt idézzük fel. 23 órától hírek, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, ezután Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk, ezt követően lesz a napbúcsúztatónk, és lesz benne műsorismertetés is. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas szombatestét kívánok mindenkinek, aki velünk tart.
Smiles in the morning, as warm as sunshine. Kisses when I lay down at night. And two loving arms to console me. I shouldn't be scared, it's so right. But too much of a good thing. Good thing. Feelings like this can't be wrong. And too much of a good thing is a good thing. And we got a good thing. I know when you're happy, when you're sad. Some would say it's too perfect, but I don't think what we have is so bad. It's too much of a good thing.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Anatole France Riki érkezése című írásának második részét Szacsvai László olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Történetesen úgy volt, hogy miután Riké tűvé tette a házat Angelikért, de hiába, ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy ismét lássa Monsieur Bergerét. A magány épp oly fájdalmas volt neki, mint amennyire kedves az ember társasága. Hogy megszüntesse a kellemetlen zajt, s mert titkos vágyat érzett, hogy ismét lássa Rikét, Monsieur Bergeré felemelkedett karosszékéből, és kinyitotta az ajtót, Riké pedig visszatért a szobába, ugyanazzal a hűvösséggel, melyel elhagyta, de amint látta, hogy bezárult mögötte az ajtó, melankólikus ábrázatot öltött, s fel alá kezdett járkálni a szobában, mint valami nyughatatlan lélek. Hirtelen érdekes dolgokat vélt felfedezni a székek és asztalok alatt, ezért hosszasan és hangosan szimatolt. Aztán céltalanul bolyongott, vagy alázatosan leült egy sarokba, mint az a koldus, akit a templom előcsarnokában látni. Végül a kandalló párkányán álló Hermész szobrot kezdte megugatni, mire Monsieur Bergeré csupa szemreányással teli szóval illette. Riké, az ilyen hiába való mozgás, szaglászás és ugatás sokkal inkább illik egy istálóhoz, mint egy professzor dolgozó szobájához, és így arra enged következtetni, hogy őseid lovakkal éltek együtt, amelyek megosztották velük az almot. Emiatt nem teszek neked szemreányást. Természetes, hogy örökölnöd kellett szokásaikat, épp úgy, mint hajlamaikat és rövid bundájukat, kolbászszerű testüket és hosszú, vékony orrukat. Most nem említem szép szemedet, holott kevés ember, kevés kutya büszkélkedett azzal, hogy ilyen szépséggel pillantja meg a napot. De mindezt félretéve, barátom, te egy korcs vagy. Korcs bizony, rövid csámpás lábattól a fejed búbjáig. Ismétlem, távol áll tőlem, hogy megbesselek emiatt. Csak azt akarom megértetni veled, hogy ha velem szeretnél élni, le kell vetkőznöd korcs szokásaidat, s úgy kell viselkedned, mint egy tudós, más szóval légy csöndes és nyugodt, tiszteld a munkát, mint Bajazet, ki éjjelente órákig ült mozdulatlanul, s figyelte, hogy apám tolla hogyan szántja a sorokat a papíron. Néma és tapintatos teremtmény volt. Mennyire más a te jellemed, barátom. Mióta betetted a lábad ebbe a dolgozószobába, érdes hangod, illetlen szaglásod és nyűszítésed, mely olyan, mint a gőzsíp, állandóan összezavarja gondolataimat, és félbeszakítja elmélkedésemet. És most elvesztettem az elbeszélés fonalát Servius egyik fontos passzusában, mikor is Éneász egyik hajójának szerkezetére utal. Riké barátom, tanult hát meg, hogy ez a csend háza, az elmélkedés otthona, s ha itt szándékozol maradni, akkor irodalmárrá kell válnod. Légy csendben! Imígyen szól a Monsieur Bergeré, Riké pedig néma csodálattal hallgatta, majd odament a gazdájához, és könyörgő mozdulattal tette lábacskáját arra a térdre, amit letűnt korok modorában imádott. Ekkor Monsieur Bergerének eszébe jutott valami. Tarkójánál fogva felemelte az állatot, s rátette annak a bő karosszéknek a díszpárnájára, melyen maga is ült. Riké háromszor megfordult maga körül, aztán lefeküdt, s tökéletesen mozdulatlan és néma maradt. Boldog volt. Monsieur Bergeré hálás volt neki, s miközben átfutotta Servius-t, olykor-olykor megsimogatta a rövid szőrű bundát, amely nem volt puha, de sima volt, s ezért jól esett az érintése. Riké könnyű álomba merült, teste kellemes melegséget sugárzott gazdája felé, az élő, lélegző lény finom, gyengéd melegét. S ettől a pillanattól kezdve Monsieur Bergeré még inkább élvezte Vergilius nautikusát. Dolgozó szobájában végig a fal mellett a padlótól a mennyezetig könyves polcok sorakoztak, rajtuk könyvek témák szerinti csoportosításban. Elég volt egy pillantás, s minden latin vonatkozású dolog kéznél volt. A görögök félúton fölfelé helyezkedtek el. Könnyen megközelíthető csendes sarokban szunnyadt Rabelais és Bonaventure, akik Monsieur Bergeré szerint jobban megfeleltek az emberiségnek, mint a hősiesebb stílusú írások, s akik szabad idejében kedvenc olvasmányainak számítottak. Csak olcsó, modern kiadásban birtokolta őket, de felfedezett a városban egy szegény könyvkötőt, aki egyházi énekeskönyvek tábláiba fűzte a köteteket. Megadva Monsieur Bergerének azt a kifinomult élvezetet, hogy ezeket a szabadszájú úriembereket rekviemekbe és mizererékbe öltöztetve lássa. Puritán könyvtárában ez volt az egyetlen fényűzés és különlegesség. A többi puha kötésű vagy szegényes viseltes könyv volt. Az a szelíd, barátságos hozzáállás, mellyel gazdájuk kezelte őket, olyan megjelenést kölcsönzött nekik, mintha valami szorgos ember műhelyében kiállított szerszámok lennének. A régészeti és művészeti könyvek a legfelső polcon pihentek, nem mintha semmibe vették volna őket, csak ritkábban volt szükség rájuk. Most, hogy Monsieur Bergeré Vergilius nautikusán dolgozott, székét Rikével osztva meg, úgy találta, hogy itt az alkalom, s feltétlenül szüksége lenne Ottfried Müller kis kézikönyvétől tanácsot kérni, mely történetesen a legfelső polcon helyezkedett el. Ahhoz, hogy elérje a könyvet, nem volt szükség olyan magas görgőkő mozgó létrára, melynek tetején korlát és polc is volt. Voltak ilyen létrák a városi könyvtárban is, és a 18.-19. század nagy könyvrajongói is használták őket. Ami azt illeti, az utóbbiak közül jó páran leestek róla. Mégis tiszteletre méltó halállal haltak meg. Oly módon, amint azt ama pamfletben olvas, melynek címe Könyvbarátok, akik a könyves létráról lezuhanva lelték halálukat? Nem, valóban. Monsieur Bergerének nem volt szüksége semmi ilyesmire. Egy kis pár összecsukható lépcső tökéletesen megfelelt volna a célnak, s látott is egyszer ilyesmit egy szekrénykészítőnél. Összecsukható volt, épp ahogy kellett, rézsutosan felfelé tartó lépcsőfokokkal, lóhere alakú fogantyúkkal. Monsieur Bergeré bármit odadott volna érte, de anyagi helyzete eltántorította ettől az ötlettől. Nálánál senki sem tudta jobban, hogy a pénzügyi betegségek nem halálosak. Mindazonáltal nem volt lépcső a dolgozószobában. A fent említett létra helyett egy régi nádülőkész széket használt tehát, melynek támlája eltört, s csak két inkább veszélyesnek, mint hasznosnak tűnő szarvacska állt ki belőle. Így hát az ülő rész szintjéig levágták őket, s a székből ülő kelet. Két oka is van annak, hogy ez az ülőke miért volt alkalmatlan arra a célra, melyre Monsieur Bergeré szánta. Először is a fonott nád megereszkedett a hosszas használattól, s már egy hatalmas lyuk is volt rajta, szinte veszélyes volt rálépni. Másodszorban az ülőke túl alacsony volt, s rálépve alig lehetett elérni a legfelső polcon lévő könyveket, akár Újhegyjel is. Általában az történt, hogy míg igyekezett egy könyvet megragadni, sok más szomszédja leesett. Attól függően, hogy puha fedelű vagy kemény kötésű könyvről volt szó, fekszenek most összezúzott sarkokkal vagy harmonikaszerűen összegyűrődött lapokkal. Ekkor Monsieur Bergeré azzal a szándékkal, hogy leveszi a polcról Ottfried Müller kézikönyvét, elhagyta azt a széket, melyet Rikével osztott meg. aki most összegömbődve, fejét testéhez szorítva feküdt a kényelmes melegben. Kélyesen csillogó félszemét egy pillanatra kinyitotta, és azon mód be is csukta. Aztán Monsieur Bergeré elhúzta az ülőkét abból a sötét sarokból, ahol elrejtve állt, s arra a helyre tette, ahol éppen kellett. Felkapaszkodott rá, karját oly magasra nyújtotta, amilyenre csak bírta, s lábujjegyen állva megérintette. Először csak az egyik ujjával, majd már kettővel annak a könyvnek a gerincét, amiről úgy vélte, hogy szüksége van rá. Ami a hüvelykujját illeti, nos, ez a polc alatt maradt, s így nem szolgálhatott segítőtársul. Monsieur Bergeré, aki felettébb nehézkesnek találta, hogy így módon húzza ki a könyvet, azt az észrevételt tette, hogy a kéz a hüvelykuj pozíciója miatt olyan tökéletes eszköz, és nincs olyan lény, mely művésszé emelkedhetne, ha négy lába van, és nincs neki keze. A kezének köszönheti az ember, állapította meg, azt a hatalmat, mely lehetővé teszi, hogy mérnök, festő, író váljék belőle, s mindenféle dologgal ügyesen bánjék. Ha hiányozna a hüvelyk, vagy bármely ujja, cselekvésképtelen lenne, mint amilyen én vagyok jelen pillanatban, és sohasem tudta volna úgy megváltoztatni a föld arculatát, mint ahogy megváltoztatta. Kétségtelen, hogy a kéz formája az, ami lehetővé tette, hogy az ember meghódítsa a világot. Szinte ezzel egy időben Monsieur Bergerének eszébe jutott, hogy a majmoknak négy kezük van, mégse hoztak létre művészetet, s nem alakították a földet saját hasznuk szerint, ezért kitörölte agyából a kidolgozásra váró elméletet. Közben négy ujjával a tőle telhető legtöbbet tette meg. Tudni kell persze, hogy Ottfried Müller kézikönyve három kötetből áll, és egy atlasz is tartozik hozzá. Monsieur Bergeré az első kötetet akarta levenni. Először a második kötetet húzta ki, aztán az atlaszt, majd a harmadik kötetet, végül azt a könyvet, amelyre szüksége volt. Végre a kezében tartotta. Most már csak annyi volt hátra, hogy lelépjen, mikor is a nádülőke szabad utat engedett a lábának, s a láb át is haladt rajta. Monsieur Bergeré elvesztette az egyensúlyát, s a földre esett. Nem olyan veszélyesen, mint ami erre számítani lehetett, mivel esés közben megkapaszkodott a könyvespolc egyik pillérében. Nos, hát a földön volt, s ez ámulatba ejtette. Egyik lábán a törött székkel. Egész testét átjárta, s össze is rándította a fájdalom, ami főként a bal könyökére és csípőjére összpontosult. Ezekre esett rá. Csontozata nem szenvedett komoly sérülést, összeszedte gondolatait, s arra a felismerésre jutott, hogy jobb lábát ki kell húznia az ülőkéből, amibe oly szerencsétlenül belegabajodott, aztán óvatosan fel kell emelkednie. Már éppen megpróbálta volna végrehajtani ezt, amikor meleg lehellet érte az arcát, félelemtől és fájdalomtól merev tekintetét elfordítva, Riké kicsi arcát látta meg maga mellett. Az esés zajára Riké leugrott a székről, s szerencsétlenül járt gazdájához sietett. Most mellette állt, meglehetősen zaklatott állapotban, aztán elkezdte körbe szaladni. Először együttérzésből jött közel, aztán valami titokzatos veszélytől tartva hátrált. Tökéletesen értette, hogy szerencsétlenség történt, de nem volt se elég elmés, se elég okos ahhoz, hogy rájöjjön, mi is volt a kép. Hűsége vezette szenvedő barátjához, s óvatossága torpantotta meg a végzetes hely előtt. Az időközben beállt nyugalom és csend bátorságot adott neki ahhoz, hogy megnyalja Monsieur Bergeré nyakát, s ránézzen aggódó szerető szemével. A bukott gazda mosolygott, s a kutya az orrahegyét nyalta. És ez nagyon jól esett Monsieur Bergerének, aki most felállt, s jókedvűen visszasántikált a karosszékéhez. Riké előbb ért oda. félig hunyt pillái köz szeme csak résnyi ragyogás volt. Úgy tűnt, hogy teljesen megfeledkezett a kalandról, mely az imént mindkettőjüket felkavarta. A kis teremtmény a jelenben élt, s nem tudott a múló időről. Csak annyira akart emlékezni, amennyire úgy is emlékeznie kellett, nem csak saját, de ősei múltjából is. És mégis kicsi feje hasznos tudástárháza volt, de nem szeretett emlékezni. Számára az emlékezet nem volt olyan, mint Monsieur Bergerének. Nem volt isteni múzsa. Társa rövid, sima bundáját lágyan simogatva Monsieur Bergeri a következő szeretetteljes szavakat intézte hozzá. Te Ebb, szívednek oly drága nyugalmadat feláldozva eljöttél hozzám kétségbeesésem idején. Nem nevettél ki, ahogy kinevetett volna saját fajtám bármely fiatal tagja. Tény, hogy természeted olykor örömteli, máskor szörnyű, viszont sohasem nevetsz ki másokat. S ez az oka annak, hogy csak te lehetsz az ember legbiztosabb barátja. Először bizalmat és csodálatot akartam ébreszteni benned, s most te sajnálsz engem. Te Ebb. Mikor először találkoztunk az élet országútján, a teremtés két pólusáról érkeztünk. Különböző fajokhoz tartoztunk. Nem azért utalok erre, mintha hasznot szeretnék húzni belőle, inkább az egyetemes testvériség erős érzésével mondom. Alig két órája ismerkedtünk meg, és még nem is ettél a kezemből soha. Mit is jelenthet számomra tehát az a titokzatos szeretet, mely kis szívedből pattant? Irántam való részvétet vonzó titokzatosság, s én elfogadom. Aludj, barátom, azon a helyen, melyet magadnak kiválasztottál. Ilyetéképpen szólván Monsieur Bergeré fellapozta Ottfried Müller kézikönyvét, melyet valami csodálatos ösztönnel bukása alatt és utána is kezében tartott. Fellapozta a könyvet, és nem találta, amit keresett. Ugyanakkor minden pillanat fokozta fájdalmát. Biztos vagyok benne, gondolta, hogy az egész baloldalam sebes, s hogy a csípőm megdagadt. Gyanítom, hogy az egész jobb lábam lehorzsoltam, s hogy a bal könyököm ég és fáj. De fennakadhatok-e holmi fájdalmon, ha közben igaz barátra leltem? Ilyeténképpen elmélkedett, mikor az öreg Angélique lihegve és verejtékezve belépett a dolgozószobába. Először kinyitotta az ajtót, aztán kopogott. Mivel sosem engedte meg magának azt, hogy kopogás nélkül lépjen be. Ha nem tette meg az ajtónyitás előtt, hát megtette utána, mert jó modorú volt, s tudta, mit várnak el tőle. Tehát belépett, kopogott, és azt mondta. Uram, azért jöttem, hogy megszabadítsam a kutyától. Monsieur Bergeri hallotta el szavakat, de bosszankodás szillelt. Eddig még nem vizsgálta meg, hogy jogot formál a terikére, de rájött, hogy nincs joga hozzá. Az a gondolat, hogy Madame Bornis elvihetné tőle az állatot, mélységes szomorúsággal töltött el, hisz mindazonáltal Riki hozzátartozott. Közömbösséget szillelve válaszolta. Alszik, hagyjuk aludni. Hol van? Nem látom, jegyezte meg az öreg Angélik. Itt van, felelte Monsieur Bergeré, a székemen. Két karját terebélyes teste köré fonva az öreg Angélique nevetve évődött. Nem értem, hogy mi élvezetet talál abban, hogy az úr mögött alszik. Ez, vágta rá Monsieur Bergeré, az ő dolga. S mert kíváncsi természet volt, rögtön Rikén kezdett gondolkozni, hogy vajon miért választotta ezt a pihenőhelyet, s szokott tárgyalagosságával világított rá. Melegítem, s mellettem biztonságban érzi magát, a társam fázós és házias kis állat. Aztán hozzátette. Tudja mit, Angélique? Most pedig megyek, s veszek neki egy nyakörvet. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott Anatole France Riké érkezése című írásának második része, felolvasta Szacsvai László, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat vasárnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az adás szerkesztőjét, Bartók Beátát hallják. Most következő műsorunkban folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetést Huszár Lőrinc, ciszterci szerzetes atyával.
Mindezekből azt hiszem, amit elmondtam, kiderül az, hogy a középkorban még nem azt a tevékenységet folytatták a ciszterci közösségek, mint napjainkban, vagy később, a új kortól kezdve. Az 1100-as, 1200-as években a rendünkben van egy óriási robbanás a monostorok számát és a szerzetesek létszámát tekintve. Nyugat-Európában több száz fős monostorok jönnek létre, egészen Kelet-Európáig, a Baltikumig, a Kelet-Európában történelmi Magyarország területén az Erdélyi Kerc apátság volt a legkeletibb apátság. Magyarországon 18 férfi monostor van a középkorban, és 4 női monostor. Szent Bernátnak az egyik leány testvére az apáca lesz, és az ő nevéhez is fűződik a ciszterci női szerzetességnek a létrejötte. A mi szerzetes rendünk kicsit különleges ebből a szempontból, ugyanis nálunk nem úgy van, hogy van az első rend, a férfiak, van a másodrend, a nők, van a harmadrend, a világiak, hanem minden, tehát a szerzetes nők is, az apácák is a ciszterci rendnek a tagjai. Mert jelenleg a ciszterci rend az kongregációkból, monostor szövetségekből áll. A magyar, az zirci kongregációhoz tartozik a zirci apátság. A Zircből 1950, illetve 56 után Amerikában otthonra lelt szerzetesek alapították meg a dallasi apátságot, amely most már egy amerikai apátság. 4 vannak még magyarok ott, akik már meglehetősen idősek, amerikaiak léptek be, de mivel Zircből alapították, ők is a zirci kongregációnak a tagjai, illetve egy női monostor is tartozik az zirci kongregációhoz, a kismarosi ciszterci apátság. Hazánk területén 2 női apátság is van, Érden, illetve Kismaroson. Jelenleg a rendünk az egész világon elterjedt, és ahogy utaltam rá, ahány monostor végeredményben annyi életforma, tehát Észak-Amerikától Dél-Amerikán keresztül Nyugat-Európán át egészen Vietnámig. A vietnámi ciszterci közösségek létszámban igen jelentősek. Jelenleg a férfi ciszterci szerzetesek felét azt a vietnámiak adják. Tehát egyre inkább vietnámivá válik nemzetközi viszonylatban a mi rendi közösségünk. És voltak éppen ahány apátság, említettem, annyi életforma. Tehát vannak főként itt Közép-Európában, Ausztriában is, Magyarország területén az zirci apátság, hogy iskolát tartunk fönn, lelkipásztorkodunk, de vannak egészen szemlélődő közösségek, amelyek semmi külső tevékenységet nem folytatnak. A ciszterci rendből vált ki a trappista rend, a sajtról ismert, ez a, ők is ciszterciek. A 17. században Franciaországban a ciszterci monostorok szerzetességen belül vita bontakozik ki egy nagyon prózai dolgon, hogy fogyaszthatnak-e a szerzetesek húst, vagy sem. Ugyanis Szent Benedek regulája tiltja a négylábú állatok húsának a fogyasztását, illetve egészen betegeknek megengedi, és egyébként ez együtt járt egy szerzetesi megújulással is. Franciaországban a 17. században a katolicizmus újjászületik, és talán ebbe a reformba is illeszthető, ebbe a reform folyamatba a trappista rendnek a létre jötte. A trappisták, ugye La Trappe apátságról kapja ez a mozgalom a nevét, arra törekednek, hogy Szent Benedek reguláját szó szerint tartsuk meg, ahogy azt a alapító atyáink is gondolták, és a 17. században létrejön ez az eredeti szigorúságra törekvő a trappista kongregáció, és majd csak nagyon későn, az 1890-es években válik ketté ez a ciszterci rend, és létrejön a ciszterci rend, ahová mi is tartozunk, és létrejön a szigorú fegyelmű ciszterci rend, a trappista rend. Tehát két ciszterci rend van voltak éppen most a világon. És a trappisták sem olyan életformát folytatnak már, mint korábban, mint mondjuk a 18. vagy 19. században. Alapvetően szemlélődő monostorok ezek, de például Írországban van már olyan trappista apátság, amely iskolát tart fönn. Tehát teljesen hasonló az életmódjuk ahhoz az életmódhoz, amelyet mi folytatunk.
A jelenükben itt Magyarországon körülbelül hanyan vannak?
1950-ben, amikor szétszórattak bennünket, akkor megtiltották a szerzetes rendek működését, illetve négy rendnek a tevékenységét igen korlátozott körülmények között engedélyezték, akkor olyan 230 tagja volt az Ilci apátságnak, most több tized annyian sem vagyunk.
Noviciusok, noviciák vannak közöttük?
A kismarosi közösségben ott mindig akadnak jelentkezők az érdi közösségünkben is. Ahhoz, hogy valaki szerzetessé váljon, az azért ez egy hosszú folyamat. Kezdődik azzal, hogy az illető érdeklődik a rendi közösség, a szerzetes élet iránt, fölveszi velünk a kapcsolatot, többször is járnak, megfordultak nálunk fiatalok, akik nem feltétlenül azzal a szándékkal, hogy ők belülük szerzetes lesz, de Szent Benedek regulája azt fogalmazza meg, hogy egy monostorban sohasem hiányoznak a vendégek, tehát vendégként részt vesznek a mi életünkbe, mert nem feltétlenül szerzetesek szeretnének lenni, csak van lehetőség arra, hogy néhány napig együtt éljenek a szerzetesekkel. Ezt más nyugati ciszterci monostorokban igencsak gyakorolják.
Ez olyan, mint egy hivatástisztázó lelki gyakorlat gyakorlatilag.
Mondhatjuk annak is, de sokkal inkább egyfajta együttélés a néhány napra szerzetesekkel. A noviciátus akkor kezdődik el, amikor beöltözik szerzetes ruhába az illető. Nekünk fehér-fekete ruhánk van, a novícius az fehér ruhába öltözik, de a noviciusi ruha az fehér öltözet, ez jelzi egyfajta újjászületést, vagy utalása a kerességben kapott fehér ruhára. Noviciátus az egy évig tart, utána kezdődnek a növendék évek, amikor hát meg kell szerezni a teológiai képzettséget, esetleg más jellegű képzettséget is érdemes, mi tanítással is, iskola fenntartással is foglalkozunk, tehát jó, hogyha az illetőben van affinitás e felé, de aki nem akar tanár lenni, annak is helye van, helye lehet közöttünk. A növendékéveket zárja az örök fogadalom, minden ilyes örök fogadalom.
Köztes fogadalmak is vannak önöknél?
Igen, vannak időleges fogadalmak is, hogy egy évre, két évre, három évre leteszi az illető a fogadalmát, egy ideiglenes fogadalom, még nem végleges elköteleződés a rendi közösségben. A növendékéveket lezárja a ünnepélyes örök fogadalom, és ezt követi, ha az illető pap akar lenni, akkor a diákónussá, illetve a pappá szentelés. De van olyan szerzetes társunk is, aki nincs pappá szentelve, csak örökfogadalmas rendtag.
Mi a különbség az örökfogadalmas rendtag és a pappá szentelt rendtag között?
Én elsősorban szerzetesnek tartom magam, ne döbbenjenek meg a rádió hallgatók, a papságom, ha szabad így fogalmaznom, az olyan habatortán, tehát elsődlegesen szerzetesnek tartom magam, de a szerzetességhez az én elképzelésemben, meg általában a mi sajátos zirci, ciszterci, magyarországi elképzelésünkben a szerzetességhez bizonyos mértékben hozzátartozik a papság is. A szerzetesség egyébként a kezdetén az nem egy papi mozgalom volt, az egy laikus mozgalom volt. Az első századokban, sőt az első évezredben a szerzetesek többsége az nem is pap volt. Bár egy-egy monostorban élt néhány pap, aki szolgálta papi szolgálatával a monostor lelki életét, liturgiáját, de az első évezredben a szerzetes közösségek, a szerzetesi monostorok, azokat nem papok alkották. Mert a szerzetesség az egy laikus mozgalom, az egy világiak által elindított, kezdeményezett mozgalom.
De az örökfogadalommal önök megfogadják a szegénységet, engedelmességet és tisztaságot?
Igen, szerzetes hármas fogadalmat tesz a szegénységre, vagyis lemond a anyagi javakról, illetve azok az anyagi javak, amelyeket ezután szerez, az a közösséget illeti meg. Tisztaság, a szerzetes élet az kizárja házasságot, de a tisztaság az ennél többet jelent természetesen. Ez ebben benne van a testi, lelki tisztaságra való törekvés, illetve az engedelmességet, az előjárónak való engedelmességet. Szent Benedek úgy fogalmaz, hogy a előjárónak, az apátnak nyújtott engedelmesség, az voltak éppen Krisztusnak nyújtott engedelmesség, de mi nem ezt a fogadalmat tesszük le, mi fogadalmat teszünk az álhatatosságra, vagyis kitartunk ebben a közösségben, kitartunk annak az apátságnak a közösségében, Isten segítségével történik természetesen az a kitartásunk, ahová csatlakoztunk, ahová a fogadalmunk szól. Fogadalmat teszünk arra, hogy természetesen engedelmeskedünk az előjárónak, az apátnak, a monasztikus, a Szent Benedek regulája alapján álló szerzetes közösségekben általában az előjáró elnevezés az apát, ami az atya szóból származik, és mi nem szegénységre, nem tisztaságra tesszük a fogadalmunkat, hanem arra, hogy a szerzetesi erkölcseimet állandóan javítani fogom. Latinul ez így hangzik, hogy conversio morum meorum. Tehát a szerzetesi erkölcseim, pontosabban az erkölcseim, a erényeimet állandóan Isten felé fordítom. Ez a kifejezés jelzi azt, hogy a szerzetesség igenis küzdelemmel jár. De hát melyik élet vagy melyik hivatás nem jár küzdelemmel? A házas hivatás is küzdelemmel jár. Meg kell küzdeni azért, hogy megmaradjon a házasság, megmaradjon a szeretet, szerelem a házas felek között, a problémákat, fölmerülő nehézségeket együtt tudják megküzdeni. Hát egy szerzetes életében is természetesen vannak ilyen küzdelmek, majd csak a mennyországban nem lesznek küzdelmek. A korai szerzetes irodalom, az első évezredbeli, nagyon is hangsúlyozza a szerzetesnek a küzdelmes életét. Ugye úgy mutatja be a szerzetest, sok ilyen szerzetes atya, szerzetes író az első évszázadokban, mint aki katona. A szerzetes, akinek küzdenie kell, akinek harcolnia kell, akinek hát természetesen Isten segítségével kell ezt a harcot folytatnia. De Pál apostol is ír erről a harcról, Krisztus Urunk is kísértés szenvedett, neki is harcolnia kellett. Tehát a fogadalmunk megfogalmazása kifejezi, hogy törekszek állandóan az életemet Isten felé fordítani. Erre teszünk fogadalmat, tehát a stabilitásra, az álhatatosságra, az engedelmességre, és az erkölcseim, szokásaim, az egész lényem, életem Isten felé való fordítására.
És ezeket az értékeket adják tovább az önöknél tanuló fiataloknak, mondjuk lelki gyakorlatok formájában?
És nagyon kevesen vagyunk, sajnos nem tudunk úgy jelen lenni, vagy nagyon korlátozott módon az iskolákban. Így is, úgy is igyekszünk ezt tovább adni, illetve mit tud üzenni, mit tud továbbadni egy ciszterci monostor korunk emberének, föltehetjük ezt a kérdést. A ciszterci monostorok igyekeznek valahogy úgy szigetként létezni ebben a nagyon is változó, emlegetjük rohanó világban. A ciszterciek mindig úgy ragaszkodnak azokhoz a helyekhez, ahol elkezdték valamikor évszázadokkal később az életet. Zircnek az életét is megszakította a tatárjárás, megszakította a törökdúlás, megszakította 1950-ben a szerzetes közösségeknek a szétszóratása, mindig újra tudta kezdeni az életét. Talán ezzel is üzenünk a világnak azzal, hogy úgy ragaszkodnunk kell Istenhez természetesen elsősorban, Istenbe, mint sziklába kell belekapaszkodnunk. A ciszterci monostor egy életrend napirend szerint él. Itt a budai plébániánkon is napirend szerint élünk, amelyet tagol a közösen végzett zsolozsma, az étkezések is közösek, több ilyen közös programunk is van. Hát a szerzetes atyáink valamikor évszázadokkal ezelőtt még kora hajnalban keltek, mi azért nem kelünk a kora hajnalban, Zircen 6 órakor kezdjük a zsolozsmát, itt hát egészen későn, 8 óra után, mert templomban szentmise van, és utána tudunk találkozni, közösen imádkozni, közösen veszünk részt az étkezésen, talán ezzel a közös élet. Ezzel a közösséggel is igyekszünk üzenni a világnak, hogy az Istent közösen kell keresni. Az utak bár egyéniek, mindenkinek meg kell harcolni, meg kell küzdenie az útját, de egymást tudjuk támogatni ezen az úton, egymást tudjuk erősíteni, közösen is tudunk járni ezen az úton. A hitünk az út voltak éppen. Olyan út, amelyen Jézus Krisztus magát kell követnünk. A korai szerzetes írók azt mondják a szerzetes életre, hogy apostoli élet, nem apostolkodó élet, hanem olyan értelemben apostoli élet, hogy Jézus Krisztus nyomába eredünk, Jézus Krisztust igyekszünk követni. Jézus Krisztus az, aki hív, vonz bennünket, és elindulunk azon az úton, amely Jézus útja volt. Jézus útja volt az engedelmesség útja, Jézus útja volt a szolgálat útja, Jézus szolgálta az embereket, mi is igyekszünk iskolában, plébániáinkon szolgálni az embereket, a közös imáinkkal, a közös zsolozsma végzéssel az egész világ üdvösségét igyekezzük szolgálni és megszentelni ezt a világot, és Jézus Krisztus élete áldozatos élet volt. Meg kell mondanom, hogy azért egy szerzetes élet nem annyira áldozatos élet, olyan értelemben áldozatos, hogy hát alkalmazkodni kell a társakhoz, alkalmazkodni kell a közösség igényeihez, alkalmazkodni kell voltaképpen ahhoz, hogy egy picit úgy az egyéni elképzelést alá kell rendelni a közösség érdekének, de az egyéni utat, az egyéni kiteljesedést is meg lehet találni egy szerzetes közösségben.
És mennyire elérhetőek, és milyen módokon a világi hívők számára?
Ahogyan mondtam, jelen vagyunk az iskoláinkban, jelen vagyunk a plébániáinkon, természetesen jelen vagyunk az interneten, a világhálón is, beütik, hogy Zirci apátsága a keresőbe, és akkor két honlap is ki fog jönni. Az egyik maga a Zirci közösségnek, a szerzetes közösségnek a honlapja. Onnét elérhetőek az általunk föntartott intézmények, iskolák, minden, ami ciszterci, illetve a Zirci Monostornak a honlapja is, mint látogatóközpontnak, mint turisztikai látványosságnak is, de nem látványosság igyekszünk elsősorban lenni, hanem a létünkkel, a monostor a létezésével is már igyekszik egy felkiáltó jel lenni. Általában ezek a ciszterci monostorok igyekeznek szépek lenni. Ugye Isten szép. Ami az Istenhez tartozik, annak is szépnek kell lenni ebben a világban. A Zirci apátságot nagyon sokan fölkeresik, de természetesen elsősorban, mint építészeti, turisztikai látványossággal találkoznak, bár igyekszünk a látogatóközpont révén arra törekedni, van ott egy kiállítás, illetve sajnos kevesen vagyunk, de korábban néhány évvel ezelőtt szerzetesek is vezették a templomi látogatókat, bemutatták a templomot, és közben találkozhattak az emberek szerzetessel, és valahogy találkozhattak a ciszterci lelkülettel, lelkiséggel is. Erre is törekszünk. Zirc ugyan nem zarándok hely, de sok ilyen csoport fölkeresi, akik nem csak építészeti látványosságot keresnek ott, hanem egy helyet, ahol az ember Istennel találkozhat. És törekszünk arra is, hogy általában jellemző a ciszterci monostorokra, hogy nyitottak, vendéglátóak lenni. Itt Magyarországon is az érdi nővéreink, a kismarosi nővéreink is fogadnak csoportokat, ott el lehet tölteni időt egyénileg is, akik elcsendesedésre vágynak. Zircen is szeretnénk ezt úgy kibontakoztatni. Csoportokat tudunk fogadni, egy szálláshely került felújításra, kicsit komfortosabbá tételre. A Zirci honlapon, ott vannak az Zirci apátság honlapján az ezzel kapcsolatos elérhetőségek, illetve nem csupán vendégül látni szeretnénk az embereket, hanem együtt élik a látogatók, az érdeklődők a szerzetesi életet, voltak éppen a szerzetesekkel.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy meghallgathattam, hogy beszélgethettünk a rendről, illetve az ön életébe is egy kis betekintést nyerhettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Hát én is köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam, talán úgy tanúságot is tehettem a szerzetességről, szerzetesi mi voltamról. Hát kérem a kedves hallgatókat, hogy hát imádkozzanak azért, hogy a szerzetes közösségeinkbe merjenek jönni hivatások. Talán sokakat úgy megérint ez a gondolat. Nem kevesen vannak, akik fiatal emberek úgy gondolják, hogy azért pap is lehetnék, vagy szerzetes is lehetnék, de sok minden eltéríti őket ettől, hogy legyenek bátrak, és merjék vállalni a döntést. Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt fél órában Huszár Lőrinc ciszterci szerzetes atyával beszélgettem. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!